A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és Isten tiszteletünket a 487-es számú dicséretünk első 5 versével kezdjük el közösen. Már énekeltük a gyülekezetben, de ritkábban. Próbáljunk figyelni mind a dallamára, mind a szövegére. A 487-es számú dicséretünknek, tehát az első 5 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Magasztallak én téged, Isten egeknek királyát.
Igaz hitnek tűzét, mert
Isten igét vezérfonalunk szerinti mai napi ószövetségi igéből olvasom, Dániel prófétának a könyvéből, Dániel könyvének a 4. fejezetéből a 16-tól 34-ig terjedő verseket, ezekben a versekben így van megírva számunkra Isten igéje. Ekkor Dániel, más néven Baltazár, egy pillanatra megdöbbent, mert gondolatai megrémítették. De a király így szólt hozzá: Baltazár, ne rémülj meg az álomtól és a jelentésétől. Baltazár erre így válaszolt: Uram, szálljon az álom gyűlölőidre, jelentése pedig ellenségeidre. Az a fa, amelyet álomban láttál, és amely olyan nagyra és hatalmasra nőtt, hogy az égig ért, és látható volt az egész földön, szép lombja és sok gyümölcse volt, táplálékot nyújtott mindenkinek, alatta tanyáztak a mezei vadak, ágain fészkeltek az égi madarak, az te magad vagy, ó király. Te lettél naggyá és hatalmassá, hatalmad megnőtt, felér az égig, és uralmad elér a föld széléig. Annak pedig, hogy a király szent angyalt látott leszállani a mennyből, aki ezt mondta: vágjátok ki ezt a fát, és pusztítsátok el, de a tövét gyökerestül hagyjátok a földben, vas és részbilincsekben, a mezőfüvek között, hadáztassa az ég harmatja, és azt egye, amit a mezei vadak, ha még csak 7 időszak el nem telik fölötte, annak ez a magyarázata, ó király. A felségesnek az ítélete ér utol téged, uram király. Száműznek téged az emberek közül, a mezei vad között tanyázol, füvet eszel, mint az ökrök, és az ég harmatja áztat. 7 időszak telik el így fölötted, amíg el nem ismered, hogy a felséges uralkodik az emberek királysága fölött, és annak adja, akinek akarja. Azért mondták, hogy a fa tövét gyökerestül hagyják meg, mert királyságod megmarad, mihelyt elismered, hogy a menny uralkodik. Azért, ó király, fogadd meg a tanácsomat, hagyj fel vétkeiddel, légy igazságos, és gonoszság helyett bánj irgalmasan a szegényekkel. Így boldogan élhetsz sokáig. Mindez megtörtént Nabukadnezár királlyal. 12 hónap múlva, amikor a királyi palota tetején sétált Babilonban, így szólt a király: Ez az a nagy Babilon, amelyet én építettem királyi székhelyé, hatalmam teljében, fenségem dicsőségére. Alig, hogy a király kimondta ezeket a szavakat, egy hang hallatszott a mennyből: Neked szól ez az üzenet, Nabukadnezár király, elvesztetted királyságodat. Száműznek az emberek közül, a mezei vadak között tanyázol, füvet eszel, mint az ökrök, és 7 időszak múlik el fölötted, amíg el nem ismered, hogy a felséges uralkodik az emberek királysága fölött, és annak adja, akinek csak akarja. Azon nyomban beteljesedett a beszéd a királyon, száműzték az emberek közül, füvet evett, mint az ökrök, és az ég harmatja áztatta testét, még olyan hosszúra nem nőtt a szőre, mint a sasnak a tolla, és karmai nem lettek, mint a madaraknak. Amikor eltelt ez az idő, én Nabukadnezár feltekintettem az égre, és értelmem visszatért. Áldottam a felséges, dicsőítettem, és magasztaltam az örökké élőt, mert az ő uralma örök uralom, és királysága megmarad nemzedékről nemzedékre. A föld minden lakóját semminek tekinti. Tetszése szerint bánik a menny seregével és a föld lakóival, senki sem foghatja le a kezét, és senki sem mondhatja neki: mit csinálsz? Abban az időben értelmem visszatért, és királyságomhoz méltóan visszatért tündöklő dicsőségem is. Az udvari emberek és a főurak fölkerestek engem, visszahelyeztek királyságomban, és még nagyobb hatalomra jutottam. Most azért én, Nabukadnezár, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a menny királyát, mert mindent helyesen tett, eljárása igazságos, és meg tudja alázni azokat, akik kevélyen élnek. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, megértését, befogadását. Jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mindig olyan ünnepi alkalom, amikor eléd készülünk, és előtted akarunk megállni. Igazán nehéz megfogalmazni, hogy mi mindent hozunk ilyenkor ide, és mi mindent várunk te tőled. Sok mindennel tele van az életünk, sok mindenre büszkék vagyunk, vannak eredményeink, szeretnénk ezeket megmutatni. Azt csak te látod úgy igazán, hogy ezek után mennyi hálaadás született bennünk, és hány dolog után mondtuk azt, hogy ez is a te kezedből jött, és hálásak vagyunk, és téged dicsérünk azért, mert van. Talán többször tekintünk úgy az életünkre, hogy a hiányosságainkat vesszük számba, és azt kérdezzük, hogy miért nincs. És talán most is lennének olyan kérdéseink, amelyekkel szeretnénk ostromolni téged, és kérni, hogy az életünkbe teljesítsd ki azt, ami töredékes, ami hiányos, ami nem jól működik. Javítsd meg az életünket. Máshol ezt nem szerelik meg, nem hozzák rendbe. Tőled várjuk. Köszönjük a te ígédet is, amely néha igencsak elgondolkoztat bennünket afelől, hogy mit is ér az életünk. És hogyha úgy elválik te tőled, és elválasztjuk tőled, akkor igaz. Az igének a legsúlyosabb állítása is, hogy semmi az ember önmagában. De ahogy a tieddé válik, ahogy a te gyermeked lesz, nagy méltóságra emeltetik. Hiszen az azt jelenti, hogy a gondviselésedből élhet. És mi szeretnénk így ezt a méltóságot birtokolni, valahogy megkapni a magunk életére nézve is, hogy ne akárkik legyünk ebben a világban, hanem a tieid, akikről te viselsz gondot. Így szeretnénk ma is találkozni veled a te igédben, így kérjük a te lelkedet. Nem vagyunk méltók, hogy annak templomaivá legyünk önmagunktól, de te megtisztíthatsz bennünket, és azzá válhatunk. Így kérünk, hogy uralkodj mi rajtunk, és mi bennünk, és a gondolatainkon, és vezesd azt magad felé, hogy mi is az égre tekintve azt a dicsőséget kapjuk vissza, amihez nagyobb nincsen, vagy méltóbb nincsen ebben a világban, hogy a te gyermekeid lehetünk, és a te arcodat hordozhatjuk. Légy itt közöttünk, áld meg Isten tiszteletünket, szent lelked által. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására 68. zsoltárunkkal készüljünk, a 68. zsoltárunknak az első versével, amely így kezdődik, hogyha felindul az Isten, elkergettetnek szertelen mindenő ellenségi.
Thank you.
Alapigénket az előbb felolvasott szakaszból emelem ki, és olvasom újra Dániel próféta könyvének a 4. fejezetéből, a 22. versnek a 2. feléből. 7 időszak telik el így fölötted, amíg el nem ismered, hogy a felséges uralkodik az emberek királysága fölött, és annak adja, akinek akarja. Foglaljuk el a helyünket. A Dániel könyve ritkán kerül elő olvasmányként, és az igehirdetések alap igéjeként nagyon nehezen értelmezhető könyv, sok látomással, álommal, jelenéssel, és ezeknek a magyarázatához nagyon nagy alázattal kell hozzányúlni. A felolvasott rész azt hiszem, hogy így a történet sodrában érthető a mi számunkra, az alapige, amit pedig kiemeltem belőle, nem másra akar utalni, mint hogy az ember életének vannak olyan felismerései, amelyekre muszáj eljutni. Ezeket nem lehet elkerülni. Az ember elég nagyra tartja magát, és azt gondolja, hogy ezekre a felismerésekre maga is el tud jutni valahogy. Van elég értelme ahhoz, hogy összetegye az összetevőit az életének, logikusan végig gondolja az indító okokat, a következményeket, és aztán eljusson arra felismerés, hogy valami jó vagy nem jó. A Biblia valahol cáfolja ennek az emberben rejlő lehetőségét. Hiszen a felismerés az valami olyasmi, ami az én gondolatköreimen kívül van. Az ember nem tud szabadulni önmagától, nem tud szabadulni a saját érzéseitől, nem tud szabadulni a saját gondolat menetétől, vagy gondolat rendszerétől. Ezért furcsán hangzik, de az Isten valahol kikényszeríti azt, hogy felismeréseink legyenek. És ez a kikényszerítés szó, ez nekünk nem tetszik. Ez a kikényszerítés, ez arról szól, hogy valaki igen erősen beleavatkozik az életembe, megragad engem benne, és egészen addig nem enged el, amíg ki nem nyílik valami olyasmire a szemem, amit eddig nem vettem észre. Néha ezért tudunk hálát adni, főleg akkor, amikor valami nagy bajt kerülünk el, és egyszerűen hiába kapálózunk valami ellen, az nem akar megtörténni, akkor dühösek vagyunk, akkor rázzuk az öklünket, akkor az Istenre is mérgesek vagyunk. Aztán eltelik egy kis idő, és azt mondjuk, hogy micsoda nagy szerencse, hogy az Isten ezt nem hagyta. Akkor boldogok vagyunk. De azért van olyan helyzet, amikor az ember ezt a nyomást így érzi magán, és azt a kényszert, és amikor láttatni akar velünk valamit egy másik ember, vagy maga Isten, akkor ottan kapálózunk, és azt mondjuk, hogy nem, én ezt nem fogadom el, ez nem így van. Az alaptörténetünk egy királyról szól, aki a maga korában a leghatalmasabb király lesz. A babiloni egész birodalomnak az első embere, bármit megtehet, gazdagsága van, nagysága van, valami olyasmivel rendelkezik, amiről mi álmodni sem tudunk, hogy igazán micsoda. És ennek az embernek is úgy megfordul a fejében az, amit mi is jól ismerünk, hogy végül is körülöttem forog a világ. Ez az alaphelyzet, amiben minden ember elindítja az életét. Így gondolkozik a kisgyermek, ösztönösen is. Azért vannak körülöttem, hogy engem szolgáljanak, hogy én ugráltassam őket. Így tekint a szüleire is. Ez még nem az a szeretet, ami azt a feltétlenséget tudja biztosítani a másiknak, hogy ha nem adod, én akkor is szeretlek. Valahol ez a körülöttem forog minden, aztán úgy bele is ragad az életünkben. Így szemléljük a dolgainkat. Minden azért van, és azért kell legyen, hogy az engem szolgáljon. És még az Istennel való találkozásaink elején is erről szól ez az egész, hogy Isten azért van, hogy valamit hozzon bele az életembe, amire nekem szükségem van, én megmondom neki, hogy mi az, ő pedig eljön, és azt megcsinálja nekem. Amikor arra gondol az ember, hogy minden körülötte forog, noha ezt nem akarja elismerni, akkor valahogy úgy képzeli el a világot, mint a régiek. Hogy van a Föld, és körülöttünk kering a nap. És az összes többi bolygó és a csillag. És ez így van rendjén, mert mi vagyunk a középpontban. És amikor jön valaki, és azt mondja, hogy de hát ez nem így van, egész más, hogy mozog itt minden, és nem te vagy középen, te is mozgásban vagy, és valaki mozgásban tart, akkor az ember elkezd hadakozni, és azt mondja, hogy hát az úgy nem tetszik nekem, az úgy már nem olyan jó. A világ valahol nincsen meg középpont nélkül. És ez a középpont, ez ha nem én vagyok, akkor az valaki más. Nyilván, hogy én erre most gyorsan rávágom a megfelelő feleletet, és azt mondom, hogy ez maga Isten. De ennek az megértésére, vagy ennek a felismerésére eljutni nem olyan egyszerű dolog. Amikor az ember azzal találkozik, hogy minden ember a saját életét megpróbálja irányítani, és mi beleütközünk egymásba, mert ő is azt hiszi, hogy középpont, meg én is az vagyok, akkor ott mindig konfliktusok születnek. Akkor mindig azzal találkozunk, hogy az a demokrácia, amit mi kikiáltottunk, hogy ez a működő valóság a világnak, az mégsem működő valóság. Lehet, hogy vannak formai, meghatározó elemei, amiket muszáj tartanunk, mert így működnek a társadalmak. De emellé a Biblia mindig oda teszi, hogy ebből még nem születik békesség. Ebből még nem születik semmi jó az ember számára. Ott kezdődik el valaminek a felismerése, amikor mindenki egy adott külső ponthoz kezdi igazítani az életét, és onnantól kezdve az egész rendszer valahogy működőképes lesz. A Dániel könyve elinkhoz egy ilyen hatalmas uralkodót, aki az egész életét olyan csodálattal úgy végignézi, és azt mondja, hogy hát nem kevés dolog, amire eljutottam. Egész sok mindent fel tudok mutatni, és ebben a sok mindenben ott van a gazdagságom, a bölcsességem, a nagyságom, és minden. Az ő udvarában élnek olyanok is, akik az Isten népe gyermekei közül valók, és ott van ez a Dániel nevű értelmes fiatalember, aki már többször segítségére volt a királynak, és egyszer csak, megint csak az ő segítségére szorul, hiszen álmot lát. És innentől kezdve indul egy olyan lavina, amiben három korszakban megmutatja az ige azt, hogy az ember hogyan kényszerül rá egy olyan felismerésre, amire magától nem jutna el. Az első, ez három korszakot jelent, három időbeli korszakot egymás után, amely hol hosszabb, hol rövidebb az ember életében. Az első korszakot úgy nevezném el, hogy az Isten türelmének az ideje. Van erre egy nagyon szép szavunk a Bibliában, az Új Szövetségben, ez a kegyelmi idő. Nagyon sokat használjuk. De hogy miről szól ez igazán, azt megmutatja ennek a királynak az élete. A kegyelmi idő az valami olyasmi, hogy tapasztalom azt, amit nem én tartok fenn. Valami olyan van jelen az életemben, amit nem én hoztam össze. Ebben élhetek. Sőt, az Isten azt is megengedi, hogy úgy éljek benne a saját kedvem és gondolatom szerint, ahogy én akarok. Ezt fenntartja nekem valaki. És csinálhatok bármit, ez áll. Ebbe az állapotban az ember egy kicsit tévesen kezd el gondolkozni, és azt mondja, hogy ja, hát hogyha ezek a dolgok működnek, akkor minden a helyén van. A királynak az életében ez az első korszak, amikor azt gondolja, hogy minden van, minden működik, tehát minden a helyén van és rendben van. Én hoztam össze, én tartom fenn. Ebben a kegyelmi korszakban vannak az embernek olyan érzései, hogy mintha üzenetet kapnék. Van egy-két olyan elgondolkoztató pillanat, amikor az ember azt mondja, hogy ez a fennálló rend, mintha egy kicsit sebezhető lenne. Gyorsan elhessegetjük ezeket a gondolatokat, de van egy-egy ilyen pillanat. A királynak az életében az a pillanat volt, amikor egy reggel felkelt, és egy olyan állammal találkozott az éjszakájában, aminek nem találja a magyarázatát, és ez azért nyugtalanítja. Ez az álom egy hatalmas fáról szól, ami iszonyatosan nagyra nőtt, nagy erős törzse van, dús lombja van, nagy gyümölcsöket érlel, alatta békésen legelnek a mező vadai, és egyszer csak azt a hangot hallja, hogy angyal kiált, vágjátok ki ezt a fát, egész a tövéig, és ott láncoljátok össze, és bilincseljétek össze a gyökerét, és azt a kis csonkot, ami megmaradt belőle, és egészen tartsátok fogva addig, amíg nem szólok. Mintha valami üzenet, mintha valami jel lenne. És akkor gyorsan szólítja a király Dánielt, és azt mondja, hogy gyere is, és te vagy az, aki az Istennel olyan jóba vagy. Mondd már meg, hogy ez mit jelent, mit üzen nekem az Isten. És akkor Dániel összeszorult lélekkel mondja, hogy akarod ezt tudni? Szálljon az ellenségeidre mindaz, amit az álom jelentett. Ez félelmetes. Az Isten üzen neked. Azt üzeni, hogy ezt nem te tartod fenn. Azt üzenni, hogy valahogy másképpen kell látnod az életedet. Azt üzenni, hogy gyorsan hagyd fel a vétkeiddel, és légy igazságos a gonoszság helyett, és bánj irgalmasan az emberekkel, így majd boldogan élhetsz. A kegyelmi időnek mindig vannak mindig van olyan elgondolkodtató pillanata a mi életünkben is, amelyben az Isten üzenete próbál minket elérni. És ebben az elérésben valahol az ember úgy el is töpreng azon, elgondolkozik azon, hogy vajon én látom rosszul a dolgokat, vagy pedig Isten akadékoskodik. Mert ez az akadékoskodása Istennek, ez nem szokott tetszeni nekünk. Miért van az, hogy amikor mindent rendbe találok, amikor minden úgy érzem, hogy körülöttem jól működik, akkor Isten jön valamivel, és úgy elkezdi piszkálgatni, mint amikor az ember úgy megvakar egy kis sebet, vagy valamit, és utána egyre mélyebben találja magát, és akkor olyan rossz érzése van az embernek. Az első korszak után eltelik 12 hónap, és a király még mindig ott van a palotájának a tornácán, és nézi a nagy birodalmat, és azt mondja, hogy azt hiszi Isten, hogy a Bábel tornyát le lehetett rombolni. Ott találjuk a Biblia elején ezt a csodálatos történetet, amikor az emberek elhatározzák, hogy az égig fognak felnőni, és megmutatják Istennek, hogy ők is tudnak valakik lenni. És most a babiloni király, milyen érdekes ennek a párhuzama is, ott áll a tornácon, átnéz az egész országa felett, és azt mondja, hogy hát ez blöff volt. Az Isten csak gondolta, csak mondta. És a következő pillanatban azt olvassuk az igében, hogy még el se hagyta szó a száját, bekövetkezik az a korszak, ami az álomban is megjelent, elveszti az értelmét, mintha megtébolyult volna az egész ember. Egy különleges és fura leírást találunk itt, hogy olyanná válik, mint aki a társadalomból ki lesz rekesztve, valahol ott kinnél a semmi közepén, mint az állatok, és az egész élete nem más, mint egy ösztönélet. A kegyelmi idő az arról szól, hogy az Isten üzenetét valaki meghallja. Ha valaki ebben nem akar együttműködni Istennel, és nem figyel fel, akkor utána jön az ösztönlétnek az ideje. Azt mondja az alapigénk, hogy 7 idő telik el addig, amíg te így fogsz élni, és ez egészen addig tart, amíg fel nem ismered, hogy az Isten uralkodik fölötted. Az ösztönlétnek az ideje a mi életünkben is megjelenik, egészen civilizált formában. Nem kell ehhez kiszorulni a társadalomból, egyszerűen ott kell élni abban a hétköznapban, aminek az lesz valahol a jelmondata, hogy semminek semmi értelme nincsen. Ez egy nagyon negatív hozzáállás, és a Bibliában is van egy olyan könyv, amit pont azért nem szeretünk olvasni, mert mindig visszacseng belőle a mondat, hogy minden felettébb igen nagy hiába valóság. És az embernek az élete hihetetlen, hogy mégis belekeveredik ebbe az állapotba. Hogy amikor a kegyelmi időnek nem vesszük észre azokat a jeleit, amelyeket Isten próbál felénk üzenni, eljönnek utána azok a szorongató idők, amikor tényleg semminek semmi értelmét nem találom. Amikor semminek semmi értékét nem látom. Amikor semmi érzés nem fogalmazódik meg az emberbe. Sem egy igazi gyűlölet, de sem egy igazi nagy szeretet sem. Egy ragaszkodás sem. Nincs benne semmi méltóság már. Az ösztönéletnek ez az ideje, ez olyan borzasztóan rányomja bélyegét a kapcsolatainkra is. Olyan ösztönszerűen tengődünk ebbe a világba. Keresünk társat, látjuk a házasságnak az intézményét, ami nem igazi, nem tudunk úgy megörvendezni neki, nem tudunk úgy átélni benne nagy csodákat, mint ahogy szeretnénk. Ott vannak a gyermekeink, akiket először szeretnénk nagyon okosan és bölcsen nevelni, aztán utána valami ösztönszerű lesz az egész, mert nem sok idő marad rá. Megy minden a maga útján, úgy kicsúszik az embernek a kezéből, így szerzem a kenyeremet, robotolok érte, már elegem van az egészből, mást kéne csinálni. Vajon ez nem az az időszak, amiről ez az ige is azt mondja, hogy nem akartad észrevenni, hogy nem te. És most az Isten engedi, hogy lássad, hogy így magadra, egyedül, a másik emberrel csak nyüglődés van, és küzdés van, és nem az igazi. Nagyon nagy kegyelem az, hogy az Isten előre megjelenti, hogy ez 7 idő lesz. Tehát, hogy megvan ennek is a határa szabva az Istennél. Megvan annak a kerete, hogy az Isten ezt nem végtelenségig akarja játszani velem, hanem csak addig, ameddig az a bizonyos felismerés kikényszeríthető már belőlem. És így jön el a harmadik korszak, amikor azt mondja, hogy a király már egyes szám első személyben magáról fogalmazza, és mondja, hogy és akkor eljött az az idő, hogy felnéztem az égre. És egy pillanat alatt mindent megértettem. Azt, hogy ki vagyok, azt, hogy mit csináltam, azt, hogy merre tartok, azt, hogy ez így nem jó, mindent megértettem, és abban a pillanatban kinyílt az értelmem, és visszakaptam mindazt, amit elveszítettem. Felkerestek, visszatettek a királyságomba, nagyobb lett a dicsőségem, mint azelőtt volt, és valami olyasmit tapasztaltam meg, hogy belekerülök annak a tervébe, akinek a tervében nem akartam benne lenni, mert a saját tervemben akartam szerepelni, és így sokkal többre jutottam. Érdekes, hogy ez az utóbbi állapot, ez még a kegyelmi állapotnál is többet mutat. Mi azt gondolnánk, hogy az a legklasszabb, az a legjobb, amikor úgy tudattalanul is fürdik az ember az Isten szeretetében, és valahol teszem a dolgomat, de ő mindig jön, és kijavítja, és helyre teszi, és kiigazítja, és ez olyan jó, ez olyan kényelmes. De nem lehet ebben megrekedni. Az Isten azt mondja, nem, a felismerés állapota sokkal több. Hogy kihez tartozom, hogy kitől kapom, hogy ki akar útmutatást adni, hogy ki akarja vezetni a gondolataimat, hogy ki akar rámutatni helyzetekre. Az az igazi valósága az ember életének. Van egy olyan történet, amit azt hiszem csak a címet kell megemlítsem, és mindenki párhuzamba tudja állítani ezzel a most felolvasottal, a tékozló fiúnak a története. Megvan benne a kegyelmi idő, az atyai ház. Minden működik benne. És mindig jön valaki, aki rendbe teszi utánam a szobámat. És mindig jön valaki, aki eligazítja azt, amit elrontottam. Nagyszerű. És nincs benne felismerés. És nem tudja azt mondani a gyermek, hogy hát ez egy csodálatos állapot. Utána jön a kiszolgáltatottságnak az ideje, az ösztönlét. Megyek a magam feje után, kipróbálom azt, amit én gondolok jónak. És az ösztönlét mélypontján megtapasztalom azt is, hogy annyi lenne az élet, hogy én így a disznókkal egy sorban vagyok. És úgy múlik el az én életem, mint az övéké. Ezeknek a mélypontoknak azért van jelentőség az életünk, mert utána kezd el úgy igazán kapizsgálni az ember, és mondani azt, hogy ez így nem jó. És utána azt mondja a tékozló fiú történet, hogy és megvan a felismerés. Valahova visszaindulok, valahova vissza kell tekintenem, ami megláttatja velem azt, aki még lehetek. A húsvét fele nagy léptekkel megyünk most már, és a jövő héten elkezdődik a húsvét ünnepköre, amelynek egy csodálatos nagy üzenete van, ami nem érthető a számunkra. Ez a bizonyos feltámadás dolog. Ez egy olyan bonyolult és annyira emberi értelmet meghaladó valami, hogy igazából nem tudjuk, hogy mit kezdjünk vele. Egész addig nem tudjuk, amíg nem érzi át az ember azt, hogy mi az emberi élet önmagába. Egész addig nem is fogja megérteni, amíg nem tapasztalja meg azt, hogy én ki vagyok szolgáltatva ennek a világnak, önmagamban. Egész addig nem fogja tapasztalni, amíg egy olyan betegsége nem lesz, amíg azt mondja, hogy tudom, hogy az életnek van vége. Egész addig nem értelmezi az ember ezt igazán, amíg el nem engedi azoknak a kezét, akiket szeretett. Onnantól már nagyon fontos kérdés lesz. Addig csak úgy megvan mellettünk. Hadd intéze Isten a maga dolgát. Nem kell ennek annyi közös metszetet tulajdonítani, hogy az ő gondolata meg az enyém. De abban a pillanatban, ahol az én gondolatom bezárul. Abban a pillanatban megvan az a felismerés, hogy ezek szerint végig ő volt az. Végig ő csinálta, végig ő vitte. És az alapige nagyon szépen mondja, 7 időszak telik el fölötted, amíg el nem ismered, hogy a felséges uralkodik az emberek királysága fölött, és annak adja, akinek akarja. Nagy dolog, és nagy örömüzenet, hogy az Isten tervébe úgy vagyok benne, hogy rám néz, és azt mondja, hogy én neked akarom adni. És addig, amíg az az enyém, addig én azzal örvendezhetek, azzal sáfárkodhatok, az az életemet kitölthet, és ez egy jó dolog. De semmi sincs hozzákötve úgy az életemhez, hogy ezt ne lehetne elvenni belőle. Ezt tudnom kell. Szeretném befejezni azzal, hogy itt nemzetekről van szó, és királyságokról, és hatalmakról, amelyek jönnek és mennek, és mi is készülünk így a nemzeti ünnepünkre, és valahol egy kicsit közösségünkben, vagy népünkben és nemzetünkben is ellenednek gondolkozni azon, hogy vajon nem így telnek-e el időszakok a mi fejünk fölött is. Vannak kegyelmi állapotok, amikor minden jónak tetszik, és senki sem gondol az Isten dolgával. Vannak nehéz időszakok, amelyek nyomorúságosan telnek el, és azért van rájuk szükség, hogy az emberek egy kicsit felemeljék a fejüket, és azt nézzék, hogy az, ami így emberileg önmagában van, az nem áll meg. És utána jöhetnek csak azok az idők, amelyekben az Isten dicsőségére rácsodálkozik az ember, és valahogy úgy, ahogy a király is elmondja, dicsőítem a mennyei királyt, mert mindent tette, helyes, eljárása igazságos, és meg tudja alázni azokat, akik kevélyen élnek. Sokszor kérdezik meg tőlem, hogy miért szoktuk az Isten tiszteleteken végén a nemzeti imádságot mindig elénekelni, amelyben vannak azért érdekes gondolatok, például, hogy megbűnhődte már-e nép a múltat és a jövendőt. Vajon tényleg igaz ez? Bűnhődtünk-e már eleget? Mindazokért a dolgokért, amelyeket elkövettünk. És mikor jön el az az idő, amikor az Isten valami jobbat hoz el nekünk? Azt hiszem, hogy ez nem a mi bűnhődésünk mennyiségétől fog függni, hanem a felismerésünktől. Hogy mikor fogja ez a nép is azt mondani, hogy egyedül minden az Isten kezéből jön. És akkor leszünk jó helyen, akkor leszünk az Isten népe mi is. Addig csak próbálkozásaink vannak, és legfeljebb megmarad a könyörgésünk, a népünkért is, benne önmagunkért is, és ezért az egész békétlen világért is. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy hozza el számunkra azokat a felismeréseket, amelyekre magunktól nem tudunk eljutni. Ha kellenek benne nehéz eszközök, azokat is fogadjuk az Istentől úgy, mint az ő szeretetének eszközeit.